Kedves gyerekezet, kedves testvéreim, arra gondoltam, hogy ha egy délutánonként együtt lennénk sorozatban, akkor hát a misszió munkáról, az evangelizációról szólnék, és lesz, amikor diavetítés is lesz mellette, illetve hát akár csoportos megbeszélést is tudunk tartani. Tehát mindegy, elkezdjük most valahol, és majd várok tőletek egy-két visszajelzést, hogy haladjunk ebbe az irányba, vagy egy kicsit más irányt is vehetnének a gondolatok. Most azt a címet adtam ennek a mai alkalomnak, hogy a legizgalmasabb értekezlet. Rengeteg értekezleten ültünk már, akár munkahelyi, akár gyülekezeti alkalmakon, akár féle megbeszélések, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor éreztük magunkat, hogy ez unalmas. Mindenhol máshol szívesebben lennék, csak itt ne kelljen ülni, meg hallgatni ezt a sok fölösleges dolgot. Mintha nekem nem szólna, mintha engem egyáltalán nem érintene az, amiről szó van egy-egy ilyen értekezleten. Amikor úgy érezzük, hogy hiába vagyunk jelen, úgysem mozdul meg semmi előre, teljesen értelmetlen az egész, időpocséklás volt, ettől sokkal jobb dolgokat is tehettünk volna máshol. Nos, ugye ettől már csak egy dolog rosszabb. Ha maga az Isten tisztelet válik és lesz annyira unalmassá, mint egy értekezlet. És én azt gondolom, hogy valóban majdnem, hogy bűnnel felér az a dolog, hogyha Isten nevében embereket untatunk, az ő ügyéről fárasztó és értelmetlen zsinatolást, hagyjék egy ilyen régi egyházi szóval, csinálunk vagy hozunk létre. Most hagyom csak a Bibliából egy értekezletet. Egy zsinatot. Mondhatnánk, hogy ez volt az első jeruzsálemi zsinat. És miközben olvasom ezt az igét, szeretném, hogyha most úgy hallgatnátok, hogy ti egy értekezleten vagytok, vagy egy Isten tiszteleten vagytok, és próbáljátok most érzékelni azt, hogy unalmas ez, vagy nem. Szól ez nekem, vagy nem. Jelen tudok-e lenni, bele tudok-e kapcsolódni abba a vitába, abba a helyzetbe, amiről szólt ez az egész. Apostolok cselekedeteiről könyv 15. fejezetéből, az első verstől elolvasom a 21-ig, egy kicsit hosszabb szakaszt. Tehát Apcsel 15 első versétől a 21-ig a Károly fordítás szerint. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat. Ha körül nem metélkednek Mózes rendtartása szerint, nem üdvözülhetnek. Az első felütése ennek a értekezletnek. Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lőn azok ellen, azt végezik, hogy Pál és Barnabás és némely mások, ők közülük menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe a kérdés ügyében. Ők tehát kikísértetvén a gyülekezettől átalmentek Fönícián és Szamárián, elbeszélve a pogányok megtérését, és nagy örömet szerzének az összes atyafiaknak. Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadták őket, és elbeszélik, mi nagy dolgot cselekedék Isten az ővelük. Előállának azonban némely hívők a farizeusok szerzetéből való közül, mondván, hogy körül kell metélni őket és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák. Egybe gyűlnek azért az apostolok és a vének, hogy egy dolog felől végezzenek. És mikor nagy betekedés támadt, felkelvén Péter mondta nékik, atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangéliumnak beszédét, és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nekik a szent lelket, miként nekünk is. És semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába olygát tegyetek, amelyeket sem a mi atyáink, semmi el nem hordozhattunk. Sőt, inkább az Úr Jézus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképpen azok is. Elhallgatott az egész sokasság, és hallgatták vala Barnabást és Pált, amint elbeszélik, mennyi jelt és csodát tett az Isten ő általuk a pogányok között. Miután pedig ők elhallgattak, felele Jakab mondván, atyám fiai férfiak, hallgassatok meg engem. Simeon elbeszéli, mi módon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének. És ezzel egyeznek a proféták mondásai, amin megvan írva. Ezek után megtérek, és felépítem a Dávidnak leomló sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, hogy megkeresse az emberek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, ki mindezeket megcselekszi. Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Annak okáért én azt mondom, nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül térnek meg az Istenhez, hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a báványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúva holt állattól és a vértől. Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivel hogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Többé-kevésbé szerintem ismerjük ezt a szakaszt, és úgy is vonult be egy kicsit a mi teológiánkba is, hogy hát ez volt az első zsinat, ez volt az első generál konferencia ülés, még így is szoktunk erről, vagy szoktuk ekként emlegetni. Nos, mit is kezdhetünk egy ilyen felolvasott résszel? Hogy tudnánk ezt magunkhoz ma közel hozni? Hiszen ez egy régi-régi történet, ott volt egy helyzet, egy vitahelyzet. Mi közünk nekünk most ehhez? Tudjuk-e ma ezt adaptálni, alkalmazni a mai gyülekezeti életünkre, illetve a missziónkra? Én azt gondolom, hogy igen. És persze lehet, hogy elsőre nem értjük itt az összefüggéseket, hogy mi van itt a farizusokkal, meg az apostolokkal, meg hogy jön ide Dávid leomlott sátorának a felépítése, mi van itt ezekkel a megfúlt állatokkal, mi közünk nekünk ez az egészhez. Ez egy óegyházi tanácskozás volt, elmúlt, vége. Ezen számunkra nem érdekes vagy nem izgalmas. De azt gondolom, hogy mégiscsak lehet olvasni ezt a történetet úgy, hogy ez egy számunkra nagyon izgalmas történet. Nem a múltja miatt, hanem sokkal inkább a jelene miatt. Ahogyan ma nekünk is lehetnek vitáink, ahogy nekünk is az úgynevezett pogányokról gondolkodni kellene, mit kérünk tőlük, mit nem kérünk, milyen gyorsan szeretnénk, hogy csatlakozzanak hozzánk, mi a mi munkánk, mi a Szentlélek munkája. Ez a profécia úgy fejetlen, hogy tudna teljesedni már a proféciai része. Hát azt gondolom, hogy tényleg próbáljuk ezt közel hozni magunkhoz. Amint ugye Jézus megmondta, azért árasztotta ki a Szent Lelkét a mennybe menete után a tanítványokra, hogy tanúi legyenek. És majd egyszer egy dián ilyen körkörösen fogom ezt szemléltetni, hogy mit is jelent az, hogy előbb a saját otthonukban, aztán majd a hasonszőrűek között, és aztán majd a pogányok között és a föld végső határáig. hogy a Szentlélek pünkösdnapján betöltött az apostolokat, és felhatalmazta erővel az apostolokat arra, hogy bátorsággal, bölcsességgel hirdessék meg, hogy az a Jézus Krisztus, akit ők a saját kezükkel keresztre feszítettek, az föltámadt, és ő lett minden népek megváltója. Nem csak a zsidóké, hanem minden népnek a megváltója. Pál és Barnabás a misszió útján ugye számos városban alakítottak, szerveztek meg gyülekezeteket, és ugye a legtöbben ezekben az új gyülekezetekben már nem zsidó származásúak voltak, hanem úgynevezett pogányok. Minden nemzetségből valók. Azok voltak többségben. A zsidók voltak kisebbségben. Ők megkeresztelkedtek a Jézus Krisztus nevére, és úgy lettek Jézus követői, és ezzel együtt Isten népének a tagjaivá, hogy nem lettek előtte zsidóvá. Nemet éltettek körül. És az egész zsidó valláshoz úgymond nekik semmi közük nem volt. Pogányok voltak. Nem is értették, hogy mi a zsidó hagyomány, mi a zsidó vallásnak az alapja, ahhoz nekük az előző életükben semmi közük nem volt. És ugye ezen a ponton, tehát saját népüknek, nemzetségüknek, kultúrájuknak a részesei maradtak, és ezen a ponton jelenik meg a feszültség. A Júdeából, a zsidó hátterű, Jézus követő gyülekezetekből egyesek elmentek Antiókiába, a pogány keresztény gyülekezetbe, és aztán örömmel hallgassák meg a beszámolójukat, hogy Isten milyen nagy dolgokat tett végbe a népek között. De a júdeai zsidók így gondolkodtak, ahogy az első versben is már olvastuk, meg utána majd ez újra megismétlődik már a zsinaton. Ha nem metélkednek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhetnek. Ha nem lesznek zsidóvá, nem lehetnek Jézus Krisztus a messiás népének a tagjai. Ugye Pál és Barnabás, akik jönnek a misszió területről, akiknek pedig azzal van rengeteg tapasztalatuk, hogy a pogányoknak kell Jézus, a pogányok szívesen lesznek keresztényekké, és elmesélik a történeteket, elmesélik ezeket a csodákat, és vitája támadt velük ebben a kérdésben. Tehát a zsidók próbálják, a zsidóból lett keresztények próbálják védeni az ő hagyományaikat. Ugye a pogányságnak meg nagyon nincs mit védenie, ugye az a kérdés, hogy most kell-e a pogányból lett kereszténynek előbb zsidóvá lenni azért, hogy aztán keresztényi legyen. Ki szabad-e hagyni ezt a lépcsőfokot? Hogyan lehet valaki Isten népének a tagjává? Hogyan üdvözülhet valaki? Szükséges-e ehhez elhagyni a korábbi életét, kultúráját, azt a világot, amiben élt? Kiszakad-e ezáltal a népéből, kapcsolataiból? Zsidóvá kell-e lennie a mózesi törvények betartása által? És ma már tudjuk a választ. Az akkori választ ma már tudjuk, mert megszületett a döntés, hogy nem. Nem kell zsidóvá lennem ahhoz, hogy üdvözülhessek. És ezért mondja majd Pál később, hogy körülmetélkedés se számít, a körülmetéletlenség se számít, egy dolog számít. Elfogadom a Jézus Krisztus személyes megváltónak. Ez a lényeg. Na most, amikor összeül ez a zsinat, a gyűlés, és ugye hamarosan nagy vita támad e témában, ugye előbb Péter emelkedik szólásra, és hát elmondja, hogy mi történt, vagy mi történik. És beszél magáról is, és úgy, hogy közben ugye eltelik 10 év. Miután ugye Jézus föltámadt, vagy Jézus óta, vagy pünkösd óta. És azt mondja, Péter elmondja, hogy az Úr elkészítette, hogy ő zsidó emberként olyat tegyen, amit soha nem tett volna meg. Ami az ő kultúrája, az ő vallási neveltetése miatt életében soha nem gondolt el, hogy eljön az a nap, hogy ő belépjen egy pogány házába, név szerint Kornélius házába, meg a házanépével, és ott velük együtt egyen, és hogy hirdesse nekik a Krisztust. Tehát Péter, aki tanítvány, 10 évvel korábban el nem tudta volna képzelni, amikor még Jézus megbízta a szolgálattal, hogy ő egyszer egy pogány házában enni fog. Most azért hagyáljak meg, és hagyhozzuk a mai párhuzamot. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent 10 évvel ezelőtt mi se gondoltunk. És nem kell olyan messzire menni. Most mondjuk egy nagyon friss példát. Én egy héttel ezelőtt nem tudtam, hogy el fogok vállalni egy olyan szolgálatot, amihez most is azt úgy érzem, hogy kell egy kis bátorság, meg kell egy kis elhivatottság. Ugyanis megkeresett a mai ige kiadványnak a központja, és arra kért engem is, meg a feleségemet is, hogy mi vigyük el házakhoz ezeket az újságokat, ezeket a folyóiratokat. És megkötöttük a szerződést, és december első 2 hetében a lesz a dolgom, hogy polgáron, meg majd egyszer Újfehértón is, meg most Tiszavasvári van, tehát egyelőre polgár és Tiszavasvári, majd Újfehértón is, csak Újfehértón rengetegen vannak, és azt mondták, hogy még most még ne vállaljuk be, mert előbb próbáljuk ki magunkat, mert ha beszélgetni is fogunk, vagy beszélgetni is kell, akkor lehet, hogy nincs meg 2 hét alatt. Márpedig az újságot ki kell vinni 2 hét alatt. Na, vagy egy másik példa. Én egy év ezelőtt még nem gondoltam, hogy színészkedni fogok. Nem kell ebbe 10 év, csak 1 év, és már jönnek olyan helyzetek, olyan dolgok, amiket én magamról nem, el se gondoltam volna, hogy én mondjuk alkalmassá tudok lenni, vagy egyáltalán be tudnak-e venni a csapatba, hogy én eljátszom Jákobot, vagy eljátszok egy egyiptomi főpapot, egy színdarabba, egy ilyen önkéntes színjátszó körben. Nos, csak hogy ti is gondoljátok végig, mi volt 10 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel, vagy 40 évvel, amikor adventisták lettetek. És hogy voltak olyan helyzetek már azóta, amit annak idején nem gondoltam volna, hogy meg fogom tenni. Vagy hogy az Úr oda fog küldeni. És ilyen meg olyan szolgálatokat kell majd végeznem. A korabeli világban hatalmas szakadék tátongott a zsidók és a pogányok között. Amint Péter beszélt, Isten lelke leszállt Kornéliuszra és a háza népére, és ebből az apostol megértette, hogy a pogányoknak Isten ugyanúgy adja önmagát, mint a zsidóknak. És hogy ezzel fejezi be a beszédét Péter a zsinaton, abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözölünk, éppen úgy, mint ők. Ami azt jelenti, hogy nincs különbség. Ugyanúgy üdvözölök Üdvözöl Péter, üdvözöl Kovács Laci, és üdvözülnek még azok, akik esetleg nincsenek itt. Ugyanúgy az üdvösségnek egy feltétele van, egy alapja van, a Jézus Krisztus kegyelme által van. Nincs más. Nem érdekes, hogy honnan jöttünk, hány évesek vagyunk, milyen műveltségünk van, hogyan nevelkedtünk, teljesen mindegy. Mi is, jeruzsálemi és júdai zsidók, ugyanúgy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, mint ők, a távoli részeken élő pogányok. Mi éppen úgy, mint ők. Mert sokfélék vagyunk, eltérő kultúrával, eltérő vallási háttérrel, eltérő nemzeti identitással és karakterrel. De mindnyájunkra ugyanaz az isteni kegyelem ragyogott rá, és mindnyájan ugyanannak a közösségnek, ugyanannak az Isten népének lettünk a tagjaivá. Kiket hív el tehát az Úr övéinek? Kik tartoznak ő hozzá? A legkülönbözőbb emberek, akiket a legkülönbözőbb módon szólít meg, de akikben ugyanaz a kegyelem munkálkodik, akiket ugyanaz a Szentlélek tölt be. Hogy mennyire különbözőek vagyunk mi magunk is itt az Adventista Egyházban, erre is hagyd soroljak példákat. És ez is önmagában ad egy vita helyzetet. Vagy adhat, nem kell, hogy adjon, csak adhat vita helyzetet. Ugye vannak, akik más egyházban tértek meg. Más egyházból jöttek ide hozzánk, a mi közösségünkbe. Oda tartoztak, szolgáltak évekig, vagy végigélték az elszakadás, elköszönés minden fájdalmát, és úgy találtak otthonra nálunk vagy közöttünk. Ezt én nem tudom, mert nekem nem volt ilyen élményem, és azt tudja elmondani, aki tényleg egy másik egyházból jött, hogy könnyű volt onnan elszakadni. Csak mondjak egy példát, már régen nem hal a Marosán bácsi Gyulán, aki nagyon komoly katolikus volt, és számtalanszor elmondta nekem az úrvacsora alkalommal, hogy és igazából ma sem teljesen értem, de azt mondta, hogy igazán csak az érte az úrvacsora jelentőségét, aki katolikusoknál vett úrvacsorát. Most ugye azért nem értem, mert hogy nem voltam se katolikus, és katolikus úrvacsorát sem vettem. De cseng a fülemben a mondata, és igazából nekem most csak annyiban van ezzel dolgom, hogy ha valaki jön egy másik egyházból, másként fogja venni az úrvacsorát, mint aki mondjuk beleszületett. És ez nem baj, ez nem gond, csak hogy értsük meg, hogy ő egy másik gondolkodással van jelen, kicsit másképp áll hozzá, itt van velünk, szíve, lelke egy velünk az adventista közösséggel, de neki van egy sajátos érzelmi viszonyulása a mi úrvacsoránkhoz, mert neki van egy másik tapasztalata, egy másik helyen való úrvacsorázással. És esetleg olyat tesz, ami nekünk furcsa, nem kell, hogy megszóljuk érte, nem kell, hogy értetlenül álljunk fölött, hanem jól van, örülünk, hogy több színűek vagyunk, hogy te is itt vagy velünk, és ezzel együtt téged szeretünk, és örülünk, hogy itt vagy. Aztán ugye ott vannak, akik adventista családban nőttek föl. És hallottam már, ugye ezzel sincs tapasztalatom, hogy most annak hogy kell megtérni? Tehát egy született adventistának szüksége van a megtérésre? Hát igen, aztán Sasz is elmondja igazából, hogy oké, tehát neki is át kell menni egy megtérési élményen, és mindenkinek át kell menni. Egy szombatiskolában is ugye volt erről szó, hogy Nikodémus is, meg mások is, hogy én tudom a családfámat Ábrahámig visszaszámolni, és nekem az elég, nekem nem kell újjászületnem. Benne vagyok a életfába, vagy benne vagyok a családfába, Ábrahámig, és ez nekem elég, ez nekem engem predesztinál az üdvösségre. Gondolja Nikodémus. És Jézus azt mondja, hogy nem, újjá kell születned. Neked is, meg mindenkinek. Ezt nem lehet megspórolni azzal, hogy te beleszülettél egy vallásba. Attól még a kegyelmetnek ezt személyesen el kell fogadni. És talán még ami nehézség lehet, illetve inkább az előnyét mondom, hogy néha én is végig gondoltam, hogy ha én adventista családba születek, mennyivel lenne nekem most több? Mennyivel lennék lelkileg gazdagabb, tapasztalatokkal, stb. Amikor elindultam ezen az úton, és már fél év után ott voltam a teológián, és hát ugye ott már nem mesélik el nekem Dávid és Góliát történetét, de én még ezt nem tudtam. Akkor ülünk az iskolában, akkor sasszit lögdös, hogy mi van, ki volt az, hol volt, mit csinált? Ott kellett mindig piszkálnom a sasszit, hogy mondj már, mert nekem héber az egész. És ugye akkor többször megfordult a fejemben, hogy mennyivel jobb lett volna, ha anyateljes szívom magamba. De nem, és nyilván most az üdvösség szempontjában nem hátrány, hogy nem születtem bele, de bizonyos ismeret meg tapasztalat szempontjából mégiscsak egyfajta hátrányom van, vagy hátránnyal indultam, és nem is tudom, hogy le tudom-e majd dolgozni bármikor is ezt a hátrányt. Van összehasonlítási alapom a két életforma között. Én tudom, hogy milyen volt kint a világban, és tudom, milyen itt. És nekem már nincs kísértésem arra, hogy még ízlelgessek belőle, mert eleget ízleltem belőle, nem kacsingatok vissza. Tehát nyilván ez jobb. És sokszor látom azt, főleg az adventista fiataloknak, akik beleszülettek, hogy egy kicsit kacsingattak. Sőt, hallottam már olyan szülőt, aki azt mondta, hogy csak menjen ki egy kicsit a világba, tapasztalja meg milyen az, majd visszajön. Ilyen sose tanácsolnék, mert azért ez egy veszélyes terep. Odakint a világban, és nem biztos, hogy visszajön. Tehát arra nem kell biztatni senkit. Sátán gondoskodik arról, hogy kapjunk ilyet és olyat is, hideget és meleget is, hogy legyen információ minden oldalról. Ezzel nem leszünk hiával, tehát nem kell ezt reklámozni. No, de van még más, ami talán kevesebbet gondolunk erre. Van, aki különböző családi vesztességek következtében kezd el keresni az Urat. Meghalt valami közeli rokona. Vagy valami betegség, vagy elvesztette a munkahelyét. Tehát érte valami olyan trauma, olyan tragédia az életében, ami miatt elkezd az Urat keresni, és kikötött nálunk. Na most, hogy az ő háttere, az ő érkezése megint más. Különbözik attól, aki adventista családban nőtt föl, kiletkezik attól, aki egy másik egyházból jön. És ugye itt ebben a közösségben ő meg szeretné tapasztalni, vagy szeretné kicsit pótolni is azt, amit elveszített. Ha elveszített a családját, akkor ebben a közösségben talál egy második családot magának. Otthon tudja érezni magát, amit ugye valami miatt elveszített. Van, aki teljesen ateista nevelést kapott. Mint ahogy én is, és nekem is az volt a nagy kérdés, van Isten, vagy nincs Isten? Onnantól, akkor ez eldőlt, onnantól már nem voltak nagy kérdéseim. Ez volt a nagy kérdés. De attól, hogy nekem az már nem filozófiám, meg nem eszmém, mégis én tudom hasznosítani magam számára olyan szempontból, ami lehet, hogy mások fülének nagyon furcsán fog hangzani. Hogy én megcsináltam már azt, még előttetek talán nem, de nagyjából lehet, hogy ismerős, ha nem is a szöveg teljes mértékben, de volt, tudjátok, az úttörőknek a 12 pontja. Na most én megcsináltam azt, hogy az úttörő szó helyett beírtam azt, hogy a keresztény. És teljesen jó. Teljesen jó. Teljesen jól hat. Tehát, hogy ott is a kizben, meg a kommunizmusban összeraktak valamit, ami teljesen jó egyébként a tartalmilag, csak az alanyát ki kell cserélni. Ugye az úttörő mindig igazat mond. És akkor kicserélem, a keresztény mindig igazat mond, nem? És teljesen jó ül. És az összes 12 pontnál jó, egy helyen kell valamit kicserélni, amikor már az országról van szó. Ott ugye az Isten országára kell kicserélni, de alapvetően minden szavát, minden mondatát keresztényesíteni lehet. Aztán van, aki egy kisebbségi kultúrából érkezik hozzánk. Mondjuk roma származású, vagy bármilyen etnikum. Akár a Gáborok, akár az itteni romák, vagy akár Németországból, vagy egyéb országokból ide települtek, Erdélyből jövők, vagy várnánk, hogy az Ukrajnából áttérők ide jöjjenek hozzánk. Teljesen más kultúrából érkeznek. És nekik más a zenéjük. Egy roma kultúrából érkezőnek sok zene kell, és ritmusos zene kell. Kicsit talpalávalóbb kell. És ezt jó, ha tudjuk, tehát, hogy adjunk olyat is, és hogy mondtam, hogy nem vagy-vagyban kell gondolkodni, hanem ésben kell gondolkodni. Hogy mindenki érezze azt, hogy kap ettől a közösségtől valamit. Van, aki félszegen tette be először lábát az imaházba, és kész vallást tenni Jézus Krisztusról, mi Urunkról és megváltójáról. Aki félve jött át, nem is hívta senki, csak beesett az utcáról, és azt se tudta, hova üljön, kire nézzen, mit mondjon, mit csináljon, mint hogy én, amikor először beléptem, ugyanígy két kályha volt hajtóbőszörmében a régi imaházba. Bejöttem egyedül, mert vonattal jöttem, és beköszöntem, hogy dicséretessék a Jézus Krisztus. És akkor a két testvérnő megrijedve, összesúgva, ez el van tévejedve. Én tudtam, hogy jó helyre, vagy jó a cím, csak hogy a köszönésem miatt ők azt gondolták, hogy én katolikus vagyok, és azokat keresem, és én most tényleg eltévedtem. Na, tehát amikor valaki ilyen félszegen jön be, akkor mit csinálunk? Vagy jönne egy hajléktalan most be? Bejönne, végjönne itt, vagy hát bejönne, és akkor nézni, hova ülhet le, nem mell leülni sehova, mert tiszták a székek, ő meg koszos, és a végén leülne ide a szőnyegre. És akkor mit csinálnánk? Hallottam egy ilyen történetet, hogy akkor presbiter felállt, és leült mellé. És akkor a lelkész abbahagyta a prédikációt, és azt mondta, hogy testvérek, innentől, amit én mondok, arra nem fogtok emlékezni. De ami itt történt, arra egész életetekben emlékezni fogtok. Na, így kell fogadnunk az embereket. Tehát különféle emberek jönnek ide hozzánk. Az egyik így jön, a másik úgy jön. Ilyen kultúrával, ilyen gondolatokkal, ilyen háttérről jövő emberek vannak, és mindenki azért jön, mindegyik azért jön, ha már eljön ide. Mert ő Jézussal akar találkozni. Na, hát sokáig sorolhatnám ezt, de menjünk még vissza a zsinathoz. Tehát mindez arról beszél, amit Péter is megvallott, hogy Isten épp úgy megadta nekik a Szent Lelket, mint ahogy nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttük és közöttünk. Igaz ez ott akkor a pogányokra és a zsidókra, és igaz ez most és itt is, a 21. században mindenkire, aki Jézus Krisztusé. Dicsőítsük az Urat azért, hogy nem személyválogató. Dicsőítsük azért, hogy megszólított és elhívott bennünket magának. Péter beszéde után a vita lecsendesedik, majd meghallgatják Barnabást és Pált, akik elbeszélik, hogy milyen csodákat tett az Úr általuk a misszió során. Utána pedig szóra emelkedik a nagy tekintélyű Jakab, ugye Jézusnak a testvére. Úgy gondoljuk, hogy ő volt ennek a jeruzsálemi vezetőségnek az elnöke, vagy első számú vezetője. És látva, hogy vagy az elmondottakból hallva, hogy tényleg, hogy Isten hogyan szerez népet magának a pogányok közül, nyilván nem véletlenül volt vezető, egy ószövetségi idézethez nyúl. És ezzel egyeznek a proféták mondásai, mint meg van írva, ezek után megtérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, hogy megkeresse az emberek többi része az Urat, az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi. Honnan van ez az idézet? Ámos próféta könyve, 9. fejezet, 11. versében. Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, kijavítom repedéseit, felemelem omladékait, megépítem azt, mint volt hajdanán, hogy örökségképpen bírják az Edom maradékát, és mindam a népeket, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt. Nyilván nem szó szerint van az idézet, de Jakab azonnal eszében, azonnal tudja, hogy valami hasonlóról Ámos próféta könyvében már találkoztunk. És ez egy jövendőlés a mai napokra, és most teljesedik a szemünk láttára. Ámos 9.11. Igen, mert az Úr mindig is a szem előtt tartotta, szívén hordozta népeket, hiszen minden nép az ő alkotása. Minden ember az ő alkotása. Ugye, hogy örökségképpen bírják Edom maradékát, és mindam a népeket, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, aki ezt meg is cselekszi. Hogy Isten nem csak elmondja, hogy ez lesz, hanem Isten tesz azért, hogy ez legyen. Hogy a profécia valósággá legyen. És akkor mi az a gondolkodásmód, ami megváltozik ezen a zsinaton? Ugye, az első dolog, amire rádöbbennek, hogy nekünk hozzá kell szabni magunkat. Tehát a zsidó gondolkodás hogy volt? Mi vagyunk a kiválasztott nép. Ha valaki Isten közelébe akar menni, jöjjön előbb hozzánk. Körülmetéljük, megtanítjuk az összes ceremoniális törvényre. Jó, zsidó lesz belőle, az egy ugródeszka, vagy egy első lépcsőfog, és utána ezt már tudja, akkor egyszerű lesz neki keresztényé lenni. De előbb legyen zsidóval. Jó zsidóból lesz a jó keresztény, gondolták ők akkor ott. Most rájönnek, hogy nem. Nem nekik kell alkalmazkodni, a pogányoknak kell alkalmazkodni hozzánk. Nekünk, akik ismerik az igazságot, nekünk kell alkalmazkodni a pogányokhoz. Nem úgy, hogy pogányokká legyünk, hanem ahogyan közelítünk hozzájuk, ahogy elfogadjuk az ő másságukat, ahogy elfogadjuk az ő gondolkodásmódjukat. Tehát nekünk kell kimenni hozzájuk, és nem fordítva. Nekünk kell alkalmazkodni hozzájuk, és nem fordítva. És ezért Jakab a következő javaslatot teszi, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez. Megterhelni a pogányokat. Tehát más szóval ne tegyük rájuk a mózesi rituális törvény terhét. Ne kelljen körülmetélkedniük, ne kelljen zsidóvá lenniük. Tehát És akkor ez a még egy ilyen másik elvi gondolkodás is, hogy vajon a Jézusról szóló üzenet egy reform mozgalom a zsidóságon belül, vagyis ez a kereszténység, ez egy reform mozgalom a zsidóságon belül, vagy örömhír minden nép számára. Nyilván az utóbbi. Örömhír kell, hogy legyen minden ember számára a Jézusról szóló üzenet. Tehát ez nem egy belső dolog, ez nem egy reformáció a zsidóságon belül, meg a kereszténységen belül, meg az adventista közösségen belül, hanem örömhír minden nép számára. Ha minden pogánynak előbb zsidóvá kellett volna lennie, hogy Krisztus népének a tagjává legyen, akkor ki kell, hogy lépjenek a korábbi világukból és kultúrájukból. És ebből az esetben az evangélium nem kezdte volna átjárni a nem zsidó világot. Nem jöhetett volna létre a keresztény egyház. A különböző népek és kultúrák megtérésének elengedhetetlen feltétele volt, hogy mindenki abban a helyzetben, abban a hivatásban, abban a népben legyen Krisztus követője és tanúja, amelyben elhívását kapta. Amikor adventisták leszünk, ugyan kijövünk a világból, de nem elmenekülünk onnan. Márpedig mi elmenekültünk. Gyakorlatilag én is minden korábbi gyerekkori barátságomat, kapcsolatomat leépítettem. És ezt rosszul tettem. Nagyon nem kellett volna, de hát úgy voltunk vele, hogy ez volt a trendi, hogy akkor ott hagyjuk a világot, és akkor nem csak a világi életformát, hanem a ismerőséget, a barátainkat is ott hagyjuk. Fakétnél hagyjuk. És aztán mennénk utána hozzájuk, és hogy itt egy meghívó, eljössz? Ugyan már 3 éve nem szóltál hozzám. Most miért menjek oda, ahova te jársz? Hogy is kérhez tőlem ilyet? Ennyi volt a barátság, ennyi volt az ismeretség. Amikor adventisták leszünk, nem elhagyunk egy kultúrát az adventista kultúra kedvéért. A korábbi helyemen nagyon sok romával foglalkoztam, meg most is van azért egy-kettő a polgáron, a környezetemben, meg Böszörményben is. Soha nem kérem tőlük azt, hogy hagyjátok ott a kultúrátokat. Nem. Te maradj meg romának. Maradj meg annak, aki vagy, ahonnan származol. Gyere, ismerd meg Jézust, és utána menj vissza. És mondd el nekik, hogy mi nagy dolgot csinált veled az Isten. Tehát neked nem kell magyarnak lenned. A külföldiek, akik itt tanulnak az egyetemen, a sok külföldi diák Afrikából, meg Ázsiából, meg akárhonnan, nem kell, hogy európaiak legyenek. Dehogy kell, senki nem kéri el tőlük, hogy a kultúrájukat adják föl. Legyenek adventisták, menjenek vissza, és mondják el a saját kultúrájukban, hogy mit tett velük az Isten. Nem kell feladni a saját kultúránkat az adventista kultúra kedvéért. Amikor adventisták leszünk, nem tagadjuk le a reformációs örökségünket, hanem tovább visszük azt. Én nagyon büszkén szoktam mondani, amikor be kell mutatni magunkat, hogy mi hiszünk az 5 szóla szólában, amit a reformátorok felismertek, hogy egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus, egyedül hitáltal, egyedül Isteni a dicsőség, és egyedül kegyelemből, vagy hogy van az 5. Hát ugyanezt valljuk. És csak azért, mert nem református vagyok, nem fogom ezt a református elvet megtagadni, mert ugyanúgy hiszek benne adventistaként, mint hogy a reformációban ezt a dolgot felfedezték. Ugyanúgy büszke vagyok rá, mint egy református. nem fogom megtagadni vagy letagadni. Amikor adventisták leszünk, azt hirdetjük a hármas angyal üzenetben, hogy minden népből, fajból, nemzetségből, minden kultúrából embereket hívunk, várunk és fogadunk. Amikor adventisták leszünk, Jézus Krisztus tanúi leszünk a világban ott, ahová helyezett bennünket. Amikor adventisták leszünk, bekapcsolódunk az ő missziójába. Jellé, világossággá, az árformálás eszközeivé válunk ott, ahova állított bennünket. Amikor adventisták leszünk, arra hatalmaz fel lelkének ránk árasztásával, hogy Jézus Krisztus szeretetét képviseljük az iskolában, az óvodában, az egyetemen, a diákok közt, a rádióban, a televízióban, a könyvtárban. Képviseljük őt nem adventista rokonaink között, nem adventista mesteremberek között, akik itt dolgoznak, vagy dolgoztak az imaháznál, meg máshol, vagy a saját házunkban, a pénzvilágában, a szomszédok és a gyermekeik között, a gyermekek között. Ez a dolgunk. Ezért lettünk adventisták. Lehet, hogy így egy kicsit most már nem olyan könnyű. Most már nem annyira... Tehát akkor szembesülünk azzal, hogy ennek, hogy ez felelősséggel is jár, és munkával is jár, már talán nem vagyunk annyira fölszabadultak. De ezt jelenteni igazából az adventista identitás, meg életmód, meg életforma. És bizony én is újabban, tudatosabban állok ez a dologhoz, hogy akivel, vagy akikkel dolgoztattam most a saját házunkon is, meg az imaháznál is Böszörményben, hogy azért, tehát hogy dolgoznak, én ott szeretek lenni. Nem azért, hogy kevesebb legyen a segédmunka díj, vagy olcsóbb legyen a munka, mert akkor a segédmunkás ingyen van, hanem hogy közben tudjak velük beszélgetni. Jézusról. Hát, ha egy kicsit közelebb kerülnek. Tehát meg kell ragadni minden lehetőséget és az alkalmat. Egy test vagyunk Krisztusban. Jakab azt mondja, ne terheljétek meg a pogányokat a körülmetélkedéssel. Ugye határozat születik három dologban. Tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, és a megfulladt állattól és a vértől. Mi volt ezzel a gond? A pogány szertartásokon a bálványoknak áldozott húsokból ettek. Ugye amiket a templomi ünnepeken felszolgáltak, vagy a piacon árultak. Erről majd egy kicsit hosszabban beszélünk egyszer, csak ugye lényeg az, hogy egy-egy nagy ünnepen akár több száz ökröt is levághattak. Most nincs annyi ember, aki egy ilyen majálison vagy ünnepséggel megbír enni nem tudom hány ökröt. Ezért a megmaradt dolgokat piacra dobták. Elvitték a mészás székekbe, és ott árusították. És amikor Pál azt mondja, hogy amit a mészás székben árulnak, azt mind megehetitek, az azért volt, mert a mészás székben csak tiszta állatok húsát árulták. Ez egészen biztos. Ha egyszer jártok, még egyszer, vagy jártok egyszer, ha már voltatok, akkor még egyszer kell járni, Opusza szeren, a panoptikumban, van egy panoptikum, és én egyszer lefényképeztem, csak nem mentettem le ezt a fényképet. Ott látszik egy ilyen utcai kép, hogy van a hentes, és van a mészárszék. A mészárszéknek a jelképe a falon az ökörfej. A hentesnek a boltjánál, meg a sertésnek a feje. Tehát ez a régebbi világban, nem tudom Magyarországon ez hogy volt, vagy meddig volt úgy, hogy külön volt a bolt. Nem vegyítették. A mészárszék az mészárszék, a hentes hentes. Ugye ma már ezt nem tudjuk, mert a nagybevásárló központok hűtőpultjában ott van vegyesen egymás mellett minden. De ez régen nem így volt. Régen ez nagyon élesen elválasztották a kettőt egymástól. Tehát meg lehet enni, csak ugye azért volt ezzel probléma, mert hogyha én most megtértem, és még tegnap ettem az áldozati húsból, és ma meg megveszem a boltba, és elkezdem enni, akkor még óhat adva, hogy eszembe jut az a pogány Isten, akinek ezt áldozták. Pedig már keresztény vagyok, de még nem tudtam elszakadni teljes mértékben. Ez idő kell. Hónapok, évek kellenek, hogy bálvány, semmi, már nem érdekel, nem foglalkoztat, már nem zaklat, nem jut eszembe se. Eszek jó ízűen, nem tudom, hogy nem is érdekel, hogy kinek áldozták azt a húst korábban. Kutyát nem érdekli. De az idő kell, amíg az ember átáll. Nem megy egyik napra a másikra. Úgyhogy minden csak a gyermekek meg a bárányok lépése szerint, ahogy Mózes mondta. Nem szedhetjük hatossával a lépcsőket. Aztán azt mondja, hogy a vérfogyasztásától tudjuk, hogy a vér az ma már leginkább tudjuk, hogy milyen kockázattal jár a vérnek a fogyasztása, és a fulva holt állatok húsától, amiben megint csak ugyanaz a probléma, hogy benne maradt a vér. Jó, hát amikor már több napos, akkor már egyéb gond is lehet, de leginkább még ott frissibe vagy melegébe a vérre van a probléma. És ugye a paráznaság különféle formáitól. Ezt nem akarom részletezni, de utána járhattok, hogy a paráznaságnak miféle útállatos dolgait művelték már az ókorban is. És mostában még hallok olyanokat is, hogy fú, ma is vannak olyan furcsa dolgok, hogy az ember nem is hiszi el, hogy ezek megtörtént, vagy megtörténhetnek a mai századunkban. De ott vannak. Na, tehát az erről szóló határozatot levélbe foglalták, elküldték Antiókiába, és hangsúlyozták, hogy nem kell a pogányoknak zsidóvá lenniük, és kérik a fentiek megtartását. Na, egy-két idézet a legvégére. Az Apostolok története című könyv, zsidó és pogány fejezetből. Jakab igyekezett megértetni a testvérekkel, hogy a pogányokkal szemben különösen óvatosaknak kell lenniük, mert életükben Istenhez való megtérésük által amúgy is nagy változás áll be. Semmiféle zavaró vagy vitás kérdéssel, különösen ha azok csak másodrendűek, ne nyugtalanítsák őket, nehogy elkedvetlenjenek a Krisztus követésében. Tetszik nekem, ahogyan finoman ez becsomagolja Ellen White. Mondja, különösen óvatosnak. Egyébként is nagy változás áll be az életükbe. Semmi zavaró vagy vitás kérdéssel ne nyugtalanítsuk őket. Na, most sokat fogom ezt mondani. Úgy bánjuk az emberekkel, de még egymással is, mint a hímes tojással. Van egy ilyen régi mondás. Tehát ez benne van ebben. Ne keserítsünk, ne nyugtalanítsunk. Hagyjuk, ahogy a lélek vezeti őket, lépésről lépésre. Nem kell mindjárt körülbetélni, nem kell mindjárt megkeresztelni. Tehát lassan. Ne vegyük át mi a Szentléleknek a munkáját és a szerepét. Hogyan fogadta az Antiókiai gyülekezet tagjai ezt? Hát nyilván örömmel. Mi volt a tiltások jelentősége? Az idegennek, aki Izraelben kívánt élni, el kellett szakadni a pogány szokásaitól. A pogány hátterű hívőknek, minden hívőknek szintén határozatban ki kellett állniuk a pogánysággal szemben, ha csatlakozni kívántuk az egyházhoz. Akartam még egy idézetet. Jó, tehát csak annyit erről a zsinatról, hogy azért lehet, hogy most a sorok között nem olvassuk a feszültségnek a nagyságát és a mélységét, de akár ebből egyházszakadás is lehetett volna ott és akkor. Annyira heves, annyira vita helyzet volt ez. Az érintett vezetők vállalták a konfliktust, meggondolták, mit cselekedett Isten értük. Új fényben értették a Szentírást. És hát váltottak. A korszerűtlent korszerűvé változtatták. Olyan határozatot hoztak, amely további lehetőséget biztosított a Krisztusról való tanúság további növekedésének. Az apostoli tanács nagyszerűsége abban állt, hogy teret engedtek a különbözőségeknek, miközben egyébként az egységet hangsúlyozták. Rugalmas kezelést forgalmaztak ebben a kérdésben, figyelembe véve a kulturális, társadalmi és vallási különbségeket. És akkor itt írja Ellen White, a megtért pogányok között az egyetemes gyűlésnek ez a széles látókörű és nagy holderejű határozata feltétlen bizalmat keltett, és Isten művének a javát szolgálta. Bizalmat keltett, és a műnek a javát szolgálta. A keresztény egyházak az évszázadok folyamán több változáson kellett átmenni ahhoz, hogy az adott kor társadalmában élő embereket az ő gondolkodásmódjuk és értékrendjük alapján meg tudja szólítani az evangéliummal. A változás mindig küzdelmet jelentett, de szükséges a fennmaradáshoz. Hallottam egy történetet, hogy a presbitert megkérdezte valaki, mennyi ideje presbiter már? Kihúzta magát, és azt mondta, 40 éve vagyok presbiter ennek a gyülekezetnek. Nagyszerű. Ú, akkor már nagyon sok változást élt át. Sem, mit mond? Dehogy. Ideig mindegyiket sikerült megakadályoznom. Ma is vannak pogányok, meg görögök, csak másként hívják őket. Úgy hívják, hogy szekularizált, úgy hívják, hogy posztmodern, úgy hívják, hogy X generáció, hogy Y generáció, hogy Z generáció. Ugye ugyanaz, csak más a nevük. Másképp hívják őket. Ha nem értjük az ő gondolkodásmódjukat, és nem tudjuk, vagy nem akarjuk az evangéliumot az ő általuk érthető nyelvezeten megszólaltatni, akkor messze el fogják kerülni a gyülekezetünket, és a közösségünket. Pedig Jézus azt mondta, hogy ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. A posztmodert, az ultramodernt, az X-et, az Y-t, az ét, mindenkit. A kérdés, hogy eléggé nyitottak vagyunk az Úrtól jövő változások befogadására, majd ragaszkodunk a saját szokásainkhoz. Ha így teszünk, nem szorgalmazói, hanem akadályozói lehetünk az Isten missziójának. Isten igé azt mondja, az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Zsoltár 92.13. Legyünk pálmafák, mert az időről időre túlnövi magát. Imádkozunk azért, hogy felismerjük az új utakat. Legyen előttünk, és legyen mindnyájunk ki az apostoli látás és vágya, amit egyébként mi egy énekben szoktuk énekelni. Azt hiszem nincs benne az énekes könyvünkben, hogy hadd jusson el minden néphez e nagy kegyelem. Hogy a Jézus tiszta lényed nézve című énekez, ahol a refrényben ott van, hogy küld szent tüzed, tehát hadd jusson el minden néphez a nagy kegyelem, küld szent tüzed, mindenhol fény legyen. Biztos hallottátok már ezt az éneket, ha nem, akkor majd otthon hallgassátok meg az interneten. Hát adja Isten, hogy merjünk egy kicsit másképp gondolkodni, merjünk egy kicsit, és nem feladva hitünket, az alapelveinket, a hitelveinket, szó sincs róla, hogy ebbe belenyúlnánk, vagy hogy ezen változtatni szeretnénk. Nem az igazságon kell változtatni, a módszereinken kell változtatni. És ehhez kell bátornak lennünk, kell egy kicsit rugalmasnak lennünk, de legfőképp kell az, hogy sokkal türelmesebbek és megértőbbek legyünk másokkal szemben. Hát ez sem egyik van a másikra, higgyétek el. Tehát, én is úgy vagyok vele, hogy amikor elkezdtem adventistának lenni, vagy adventistává válni, sokkal rugalmatlanabb voltam, mint ma. És én is vagy és vagyban gondolkodtam. Ma már kezdem megtanulni, hogyan lehet ésben gondolkodni. Úgyhogy közben nem akarok feladni semmit a hitünkből. Na, hát arra hívlak benneteket, hogy gondolkozzunk ezen, arra hívlak, hogy imádkozzunk is, ezekért, hogy a Jóisten elsősorban minket változtasson meg. Mert azért hiába imádkozunk, hogy az utca emberét Isten változtassa meg. Azért is kell, de azt gondolom, hogy először nekünk kell változnunk, nekünk kell picit alkalmazkodnunk, nekünk kell egy kicsit leereszkedőbbnek lenni feléjük, és csak utána várhatjuk, hogy ők is alkalmazkodjanak majd a mi életmódunkhoz, vagy a mi hitünkhöz. Hogy az Isten, hogy így lesen. Amen.